Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Egy kis geopolitika és egy kis sport. Ez az, ami önökre vár, hogyha velünk, velem tartanak a következő szűk 30 percben. És hogy nevén nevezzük a gyereket, első körben a svéd NATO csatlakozást érintjük, taglaljuk, majd pedig szót ejtünk a napról napra egyre nagyobb és nagyobb port kavaró olaszországi sport, illetve futballfogadási botrányról. Én Molnár Gábor vagyok, a mai adás szerkesztő műsorvezetője. Ez pedig a Reggeli Monitor Extra, ahogy azt már megszokhatták, minden héten szerdán, illetve csütörtökön. Tartsanak velünk, hiszen azonnal kezdünk.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Heteken belül ratifikálhatják a törökök a svéd NATO csatlakozást. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára elmondta, hogy több politikai kérésnek is eleget tett a svéd kormány. Ennek is köszönheti, hogy Erdogan török elnök végső jóváhagyásra küldte Svédország NATO csatlakozási kérelmét. Szenes Zoltán hozzátette, hogy várhatóan Magyarország is támogatni fogja a csatlakozást, így Svédország akár még idén NATO tagnak mondhatja majd magát. Berla Attila interjúja következik.
A svéd kormány arra számít, hogy Törökország megkezdi a svéd NATO csatlakozás ratifikációs folyamatát, egyre inkább realitássá válik Svédország NATO csatlakozása?
Én is mondjuk személyesen örültem annak, hogy Erdogan elnök végül is elküldte a nagy nemzetgyűlés elé jóhagyásra a bővítési protokollt, de mivel elég mozgalmas ez a csatlakozási téma, azért nem lehet még mindig 100%-ra venni, hiszen a törököknek azért voltak követeléseik. Legfontosabb talán most ebből a szempont nem is a svédországi politika, a kurd munkáspárt, illetve terroristák militáns szeretekkel szemben, hanem az utóbbi időben ilyen gazdasági érdek alapú követelések vagy kérések Egyesült Államok fele. Jelenleg egy 20 milliárd dolláros nagy csomag van most már a kongresszus előtt, ugye Biden jóvágyással tovább küldte a új F-16-os vadászgépeket, illetve a meglévő nagy flottájuk van a F-16-osokból a törököknek. Ezeknek a régi típusú gépeknek a modernizációval kapcsolatos csomagot tartalmazza. Mivel a politikai jóvágyás megvan, tehát azt remélem, hogy ez a pozitív jelzés, hogy tovább küldte a nagy nemzetgyűlés elé a jóvágyást, azt jelenti, hogy úgy látják ők is a török helyzetét, értékelés is az, hogy ezt a szenátusban is jóvágyják, és akkor megkapják azt, amit igazából szerettek volna. Időrendi keret nincs, ez a rossz ír, tehát nincs nyilatkozat a tekintetben, vagy most akkor korábban volt egy ilyen feltevés, vagy javaslat, vagy elképzelés, hogy ez október végéig Törökország ezt a ratifikációt befejezi.
Miért döntött úgy Törökország, hogy változtat a korábbi álláspontján?
A júliusi Vilniuszi csúcs előtt, ugye ez 7, július 7-8, előtte már Erdogan elnök egyetértett ebben, tehát ott a NATO főtitkári közvetítésével Svédország és Törökország tárgyalt még a csúcs előtt egy nappal. Tehát az egyetértés megvolt, hanem itt inkább a halogatás volt a probléma. Az első időszakban még török oldalról is elsősorban a svéd belkülpolitikával kapcsolatos szabályzások voltak napirenden, de azóta Svédország módosította is már egy új törvényt is hozott, meg módosította a törvényt is a török követelésének megfelelően. És az utóbbi időben, tehát gyakorlatilag nyár, késő nyár, szeptember hónapban kerültek előtérbe ezek az amerikai fegyverszállítással kapcsolatos elvárások, mint kvázi cserébe a bővítés folytatása érdekében. A török külpolitika híres a transzakcionalista jellegéről, tehát mindig érdek alapon szokták ezeket ügyeket elintézni, tehát azért bízom benne, hogy ez most meg lesz. És a következő nagy kérdés persze, de van még egy ország, ez éppen mi vagyunk Magyarország, amelyik nem ratifikálta még a bővítési protokollt, de hát, hogy néztem a parlamentnek a év hátra lévő időszakára vonatkozó ülésszaktervét, bőven van lehetőség ennek a pótlására, akár most a héten, vagy november 6-ától azon a héten is lesz ülés, vagy november 20-ától is van ülés, tehát bőven van még idő. A svéd várakozások egyébként azok, hogy ez november végéig ez a bővítés folyamat lezajlik, és a NATO főtitkár most úgy küldte ki a NATO külügyminiszteri értekezletre a meghívót, amely november 28-án és 29-én lesz, hogy várhatóan akkor már Svédország külügyminiszteri külügyminisztere is teljes joggal vesz részt az ülésen.
Akkor várhatóan Magyarország is támogatni fogja ezt a ratifikációs folyamatot. Mi lehet az oka, hogy eddig ezt nem tettük meg?
Hát ezt igazából nem lehet tudni. Egyébként a kormány már tavaly, július talán 24-én előterjesztette az országgyűlésnek, a parlamentnek a jóváhagyást. Akkor még volt körülbelül egy hét hátra nyári időszakból, tehát elvileg meg lehetett volna akkor is csinálni. Aztán ősszel elkezdték halogatni, majd később, aztán új évben pedig eljöttek ezek a politikai követelések, főleg a Fidesz frakció részéről, amelynek eredményeképpen az országgyűlés egy delegációt küldött Svédországba és Finnországba. A delegáció visszajött, tájékoztatta az országgyűlés pozitívan, aztán márciusban került sor a szavazásra, de meglepetésre csak Finnország. És hát azt lehet tudni, hogy meg ezt lehet látni, hogy Magyarország és a Törökország tekintetben összekapcsolódott, tehát mi a török szavazáshoz vagy jóvágyáshoz kötjük a saját ígéretünket is. De hogy ennek mi az oka, ezt nem lehet tudni, ilyen szakértőkörökben megy ez a vélemény, esetleg ez valami olyan megállapodás, aminek Magyarország haszonélvezője is lehet, de ezt nem lehet tudni. Igazából én a politikai kárt azt nagyobbnak látom, mint ez a kétes ígéret, ami valamiféle magyar kérdés, hogy magyar támogatás jelentene. Azért bízom benne, hogy most ezek után, mivel van egy ilyen kormányzati ígéret, hogy nem mi leszünk az utolsók szavazásban, hogy az országgyűlés gyorsan napirendre tűz a kérdést és jóvá adja.
Egy esetleges svédországi NATO csatlakozásra hogyan reagálhat Oroszország? Várható bármilyen reakció tőlük?
Hát ugye a csatlakozás elsőleges reakciók azok tavaly voltak. Ugye a finnországi svédország csatlakozása a NATO-hoz, ez nagyon váratlan fordulat, mind a kettő ugye semleges országilag, erős gazdaságilag, nagy jelentős hadiparral, komoly hadsereggel, komoly tartalékos elővel rendelkező ország, és igazából a putyini stratégiának itt a háborúval kapcsolatban egy totális tévedését bizonyítja, mutatja, mert ugye Putyin inkább semlegesíteni akarta a NATO-t, tehát megosztani, és hogy ne tudjon föllépni, és egy olyan új biztonsági architektúrát kezdeményezett, ami az EBSZ keretén belül valósulna meg, és a háború kitörése után szinte pillanatok alatt megváltozott a közhangulat Finnországban és Svédországban. Egyébként teljesen demokratikusan, hát én követtem a folyamatokat, helyzetértékelést csináltak, előterjesztették a parlamentnek a pro és kontra érveket, és végül is a két ország között együttműködés olyan jó volt, hogy május 18-án, tehát tavaly május 18-án közösen kérték a tagsági felvételt, és ez úgy tűnt, hogy megy is előre, ugye volt a tavaly júliusban a NATO madridi csúcs találkozója, június végén, és július 5-én az Észak-Atlanti Tanács rábólintott a ratifikációra, tehát attól kezdve elindult a tagországoknak a saját törvénykezési jogszabályi feltételek szerinti jóvágyási folyamat. Ez nagyon gyorsan haladt, szeptember 30-ig, tehát július 5-től szeptember 30-ig a 30 tagországból 28 tagország már ratifikálta. Ez egy nagyon gyors sebesség. Ez nagyobb, tehát gyorsabb, mint amikor megalakult a NATO, akkor még csak 12 ország, az 3,5 hónapig tartott. Tehát, hogyha Törökország és Magyarország is vált volna ebben a ratifikációs folyamatban, akkor ez egy történelmi csúcs lett volna a taggáválást illetően. Tehát ezt követően elindult ez a politikai húzavona, ezek a feltételek, újabb feltételek, tárgyalások, különböző lépések, és akkor most idén tavasszal Törökország eldöntött, hogy Finnországnak zöld utat ad, ez meg is történt, Finnország április 4-én, tehát a NATO 74. évfordulója lett tag, és most meg azt várjuk, hogy reményeink szerint még ebben az évben Svédország is a NATO tagja lesz, és ezzel a NATO 32 tagállammal fordul a jövő évi 75 éves csúcs találkozó felé, ami április 4-én lesz.
Az elmúlt percekben Szenes Zoltánt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárát hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Alakul az olaszországi futballfogadási botrányban érintett játékosok képzeletbeli álomcsapata. A sportági hatóságok korábban már elmeszelték a Juventus üdvöskéjét, Nicolo Fagiolit, most pedig a Newcastle frissen szerződtetett klasszisa Sandro Tonali következhet. Sőt, mire az anyag adásba kerül, az is lehet, hogy már őt is eltiltották. És ki tudja, ki jöhet még. Fabrizio Corona listáján még számos olyan név szerepel, aki az illegális fogadásokról szóló hírhet WhatsApp csoportban is megtalálható. A teljesség igénye nélkül Max Allegri, Nicolo Zaniolo vagy éppen Zalewski neve is felröppent már. Szenvedélybetegség és unaloműzés is szóba került Kéri András Dániellel, a Sport TV szakértőjével készített beszélgetésemben. Szívem szerint az olasz futballnak a hétvégi eseményeiről kérdeznélek téged, hiszen például érdekes, hogy hogyan állhatott bele az eddig jól szereplő Fiorentina a Toszkán derbin a földbe, hogy hogyan nyert egy botrányos első fél idő után az Inter a Torino vendégeként, de az is izgalmas, hogy hogyan játszhatott egy ilyen pokoli rossz meccset az olasz bajnokság második és harmadik helyezettje egymással, de mégsem erről foglak kérdezni, és ez eléggé szomorú szerintem, ugyanis egy fogadási botrány van kibontak, Olaszországban, vagy itt már többről van szó, mint kibontakozásról?
Hát az az igazság, hogy ugye a korábban paparazziként hírnevet szerző Fabrizio Corona pedzegette meg hetekkel ezelőtt, hogy olyan olasz játékosok, mint például Tonali vagy Fagioli illegális fogadási portálokon, különböző mérkőzéseken ugye fogadtak, és igazából ebből elindult egy lavina. Hozzáteszem, Corona megnevezett olyan futballistákat is, Casalét vagy El Sharawit többek között, akikről most viszont kiderült, hogy ők úgymond ártatlanok, ők korábban nem is fogadtak, de kétségtelen tény, hogy Fagioli eltiltása is azt mutatja, hogy ez a játékos Tonalihoz hasonlóan egy szenvedélybeteg futballista, és valóban létezik egy olyan, mondjuk így titkosabb WhatsApp csoport, több olasz futballista között, ahol ezeket a fogadásokat heti rendszerességgel egymás között megbeszélték, illetve egymást bevonták. Ott van még a képben Zaniolo is. Zaniolo esete azonban annyiból érdekes, hogy őt nem úgymond feldobta Corona, hanem valójában annyi történt, hogy teljesen véletlenül az olasz hatóságok megtalálták ennek a játékosnak, tehát Zaniolónak a nevét egy illegális fogadási portálon, és ezzel kapcsolatban még a jövőben is őt ki fogják hallgatni. Ami a legfontosabb, ami az aktualitás, hogy játszanak a csapatok, Bajnokok Ligája mérkőzés, Tonali Newcastle játékosa, és most mindent megtesznek az ő ügyvédjei, illetve ugye az Olasz Labdarúgó Szövetség, illetve Olaszországban a témával foglalkozó főügyész azzal kapcsolatban, hogy most már a Bajnokok Ligája mérkőzés, tehát a Newcastle Dortmund elleni párharca előtt a Tonali esetet úgymond abból a szempontból lezárják, hogy ő már nem szerepelhet ezen a héten a Bajnokok Ligája mérkőzésen. Nagy valószínűség szerint legalább egy 10 hónapos eltiltást fog kapni, ez pedig kizárja annak a lehetőségét, hogy jövőre az olasz válogatottal értelemszerűen szerepelhessen majd az Európa bajnokságon, ugye a legutóbbi EB-t Itália nyerte, tehát azért fontos lenne nekik ismét jól szerepelni. Fagioli ugye 8 hónapos eltiltást kapott, ami már meg is kezdődött, egészen pontosan ugye 12 hónapot, 7 hónap után visszatérhet a pályára, viszont egy úgymond ilyen felfüggesztett 5 hónapos időszakot is kapott, ami azt jelenti, hogyha visszaesés tapasztalható, akkor Fagiolit is a későbbiekben ismét büntethetik, illetve mint Tonali, mint pedig Fagioli esetében, még akkor is a két eltérő büntetésről van szó, őket kötelezi majd az Olasz Labdarúgó Szövetség is arra, illetve az ügyészség is arra, hogy különböző terápiákon részt vegyen, és más szenvedélybeteg embereket segítsenek azzal, hogy részt vesznek különböző ilyen konferenciákon, ahol segíthetik a többi szenvedélybeteg embert ebből a küzdelemből kikerülni, hogy így mondjam.
Mit követtek ők el egészen pontosan, mert ha én jól olvastam itt a sorok között, akkor a szerencsejátéknak vagy a fogadásnak nem minden részterülete tiltott a futballistáknak vagy a sportolóknak tekintetében. Mi az, amit problémás?
Hát ugye a legnagyobb probléma az, hogy igazolt játékosokról beszélünk, akik ugye Fagioli esetével kezdeném. Fagioli ugye nem fogadhat olasz bajnoki mérkőzésekre, illetve UEFA és FIFA által megrendezett találkozókra, magyarul körülbelül minden egyes futballmérkőzésre. Ennek ellenére ő fogadott mérkőzésekre. Tonali esete azért súlyosabb, mert amíg Fagioli úgymond előre menekült a szezon elején, és ő maga dobta fel saját magát, hogy ilyen szavakkal éljek, hiszen ő tudta, hogy Corona meg fogja őt nevezni, addig Tonaliék hosszabb ideig hallgattak, illetve Tonali ugye már Angliába igazolt, a Newcastle futballistája, ahol megint csak más protokoll lép életbe. Ha visszaemlékszünk, májusban volt ugye Ivan Toni esete, aki még a saját csapata ellen is fogadott, amikor Ivan Toni nem volt kezdőjátékos. 4 éven keresztül több mint 200 esetben megsértette a fogadási szabályzatot, illetve azt, hogy egy aktív futballista nem fogadhat ezekre a futballmérkőzésekre, és ő kapott Angliában összesen egy utólag csökkentett 8 hónapos eltiltást, Tehát várható, hogy Tonáli is valami hasonló eltiltást kap, ez a 8-10 hónap, amit én korábban említettem. Viszont ami különbség, hogy amíg Fagioli a Juventus játékosaként edzhet tovább, tehát úgymond formában lehet még akkor is a bajnoki mérkőzéseken, meg egyéb találkozókon ebben az évben játékpercet nem tölthet el egészen május végéig, addig Tonáli esetében fennáll a lehetőség, hogy akár csak Ivan Toni a Brentford játékosa esetében az első hónapokban, vagy akár a büntetés teljes időszak alatt még edzést sem végezhet el.
A klub dönt így, hogy nem edzhet, vagy a büntetés részeként nem vehet részt a tréningeken?
A büntetés része. Természetesen nyilván a klub is hozhat egy olyan döntést utólag, hogy ő fegyelmezi a saját játékosát, de nyilván minden klub azt szeretné, hogy minél hamarabb rendelkezésére álljon a futballista, tehát igazából ez általában ugye az ügyészség által meghozott döntéstől függ. Ugye Fagioli esetében, illetve Tonali esetében is ugye az Olasz Labdarúgó Szövetség elnöke Gabriele Gravina szava is döntő ebből a szempontból. A Labdarúgó Szövetség ügyészségének a vezetője kiné előtt ismerte el Tonali ugye ezeket a fogadásokat, amit ő nem tehetett volna meg. Ugye Tonali fogadott a saját csapatai mérkőzéseire is, tehát tavalyig bezárólag ugye a Milán meccseire, korábban ugye a Bressában szerepelt, ott is a Bressa győzelmére többször fogadott, és ugye ezek értelemszerűen nem megengedett cselekedetek. A másik dolog pedig az, hogy itt nem csak a fogadásról van szó, hanem konkrétan illegális fogadási portálokon történő fogadásokra is, tehát független attól, hogy te futballista vagy vagy sem, elméletileg, minek után ezek illegális oldala. Több ilyen oldal is van, amelyet egyes játékosok használnak, nyilván úgymond civilként sem tehetünk meg, úgyhogy nyilván Tonali esetében ez egy súlyos bitő körülmény.
Nem fér a fejembe, hogy mi viszi rá ezeket a sportembereket, hogy fogadjanak. Felteszem, hogy megvan nekik minden, ami egy jó minőségű élethez kell. Unatkoznak, vagy mi történt itt, ami miatt elkezdtek tippelgetni?
Én úgy gondolom, hogy minden csoportosulás esetében valóban lehet egy-két olyan játékos, aki szenvedélybetegségre jogosan hivatkozik, de nyilván ez nem jelenti azt, hogy amikor összeáll 10-15 futballista, aki sokszor csak a unaloműzés kedvéért fogad, mert további pénzbevételt vár tőle, vagy igazából csak ugye el tudja tölteni az időt a társakkal közösen egy ilyen projekt keretében. Én úgy gondolom, hogy például Fagioli esetében hivatkozhatunk valóban szenvedélybetegségre, ugye ő el is adósodott, ugye ő el is írta magát a Sassuolo elleni mérkőzésen a bajnokságban, amikor Allegri lecserélte, de mint utólag kiderült azért, mert ugye megfenyegették, mert nem volt képes ugye visszafizetni a tartozásait, és a játékostársak Gatti és Dragusin állták ezt az összeget, és ugye most a Juventus mellé állt, tehát az évi nem túl magas 1 millió eurós fizetését állni fogják, azért, hogy ez a játékos felálljon, tehát őre mondhatjuk, hogy szenvedélybeteg, de nyilván nagyon sok olyan futballista van ebben a bizonyos lehíresült WhatsApp csoportban, ahol még a további nevek nem derültek ki, akik viszont tényleg csak úgymond unaloműzés miatt szórakozásból fogadtak, de egyelőre ugye Tonálival és Fagiolival tudunk ezzel kapcsolatban mondani valamit, illetve ott van az említett Zaniolo esete, ő nem fogadott, ha minden igaz, futballmérkőzésekre, hanem különböző ilyen póker vagy kártyapartikra, esetleg teniszmérkőzésekre fogadott, az nyilván megint egy másik kategória, ugye Zaniolo esetében inkább szórakozásról beszélhetünk, mint sem szenvedélybetegségről. Inkább ott ugye az a probléma, hogy illegális portálokon fogadott elsősorban, tehát nem olyan felületeken, ami úgymond, hogy így mondjam, mindenki számára jogilag is elérhető lenne.
Mennyire ért ez most bennünket derültékből villámcsapásként? Úgy értem, hogy vajon ezek tényleg kirívó esetek, vagy azért több ilyen lehet a háttérben, csak éppen nem látnak napvilágot az erre vonatkozó információk?
Hát biztos vagyok benne azért évtizedek óta, tehát igazából működnek ezek a fogadások játékosok között, és most nem annak idején ugye a Totó botrányról beszélek a 80-as években, vagy a különböző botrányokról Olaszországban, hanem általában, ahogy te is említetted, akár szórakozás véget is, szabadidős tevékenységként is űzik ezt a játékosok. Vannak időszakok, amikor feldobnak neveket. Ugye Fabrizio Corona, említettem, hogy ő ugye egy híres paparazzi, aki 10 éve Trezegét is többek között, vagy Adriánót is ugye megfenyegette, számos politikusról készítette az ő cége felvételeket, illetve fényképeket, amelyekkel úgymond kompromitálni tudták ezeket az embereket, tehát hírességeket, politikusokat, élsportolókat, és ugye azért, hogy ne jelentessék meg a különböző bulvárlapokban vagy online felületeken ezeket a képeket, ezért ő zsarolni tudta ezeket a hírességeket, aztán egy jó évtizedig börtönben is ült, most itt ismét hallatott magáról, most ugye ő ezt dobta be, ugye egy narcisztikus személyiség nevéről beszélünk, de tény, hogy nagyon sok mindent tudhat, de az is tény, hogy nagyon sok olyan nevet, akit bedobott, egyelőre velük kapcsolatban az ügyészség nem nyomoz, mert nincsenek egyértelmű bizonyítékok, de tény, hogy létezik állítólag, és a hatóságok kezébe jutott ugye Fagyoli telefonja, Tonali telefonja, ahol valóban ezek a WhatsApp csoportok, meg különböző csoportok, a különböző olasz labdarúgók vagy sportolók közös csoportot alkotnak, ahol ugye ezekről a fogadásokról az elmúlt években beszéltek, úgyhogy valószínű, hogy a jövőben is még azért pár név előkerül, de én úgy gondolom, hogy ez régen is megvolt, elég ha arra gondol az ember, amikor nyaranta Verratték, Ibrahimovicsék nagyon sokszor mondjuk Las Vegasba utaztak ugye kikapcsolódni, hát nyilvánvaló, hogy én nem mondom, hogy pont ők, de hát előfordul nyilván, hogy nagyon sok játékos, akár csak a saját vakációja idején, szintúgy, akár kaszinokban tölti az idejét, vagy egyéb hasonló tevékenységet online folytat. Úgyhogy én nem gondolom, hogy ez egy különös dolog lenne, inkább az, hogy ez most robbant, ez egy terültékből villámcsapás, hiszen ugye Newcastle-nek is Tonalira nagy szüksége lenne, és ugye a különbség még az, hogy Fagioli fizetését a Juventus állni fogja erre a szezonra, ez valójában egy befektetés, hiszen Fagioli rendkívül fiatal, tehát ha letölti a büntetését, és kijön ebből a betegségből, és ismét a futballra tud fókuszálni, a Juventus végül is nyer vele egy fiatal tehetséges labdarúgót, Tonali viszont 8 millió euró plusz 2 millió euró bónusz éves fizetésért írt a Newcastle-nél, egyértelmű, hogy bár az angol klub kiáll mellette, de ezt az összeget nem fogja számára folyósítani a büntetés idején.
Az elmúlt néhány percben Kéri András Dánielt, a Sporttelevízió szakértőjét hallották. És ez volt mára a Reggeli Monitor Extra. Köszönöm szépen, hogy ezúttal is velünk, velem tartottak. Őrizzék meg a jó szokásukat, és tegyenek így legközelebb is. Holnap jövünk legközelebb Reggeli Monitor Extrával, most pedig azonnal a legfrissebb hírekkel. A viszont hallásra!
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 7:30-től a Trend FM-en.